11. fejezet. Mari elérte álmát, utazgattak Olaszországban. Már az első helyek, ahol megfordultak, olasz nevükkel elragadtatták. Raveno, Sesto Calende, Varese. Ezeket a szavakat különös gyönyörűséggel ejtette ki. Minden tetszett neki, a népviselet, az országút, a falusi templomok, még a fákat és bokrokat is lelkesen dicsérte Svájc rovására. Elfeledvén, hogy néhány mérföldnyire a háta mögött Svájcban ugyanazok a fák és bokrok tenyésznek. Úgy határoztak, hogy ahol legszebbnek találják a tájat, ott egy időre megtelepednek. Legelőször a Lago di Como szépsége ragadta el őket annyira, hogy ott megállottak. Bellagio varázslatos fekvésével nem tudtak betelni. A tóba toluló fokon fekvő kis falu, amelyből a villaszerűen szétágazó tavat három irányban is végig tekintették, arra csábította őket, hogy megállapodjanak. Ez gyakorlati szempontból is jónak mutatkozott, mert Franci aránylag könnyen elérte innen Milánót, ahol hangversenytervei voltak. Eleinte ugyan szépen kitervelte magának, hogy ismeretlenül és csendben fogja napjait Mari oldalán tölteni, de Milánót meg kellett néznie, és ha már ott volt, benézett a Ricordi cég boltjába. Nem szólt semmit, leült egy zongorához, és játszani kezdett. A következő percben maga Ricordi, a cégfőnök ott áll mellette, és így szólt: ez vagy maga az ördög, vagy Liszt. Franci mosolygott, felállt, kezet nyújtott. Az egész üzlet köréje gyülekezett. Másnap egyik milánói lapban már benne volt: boldog Itália, amely a világ első zongoraművészét üdvözölheti földjén. Az ismeretlenségnek és a csendnek vége volt. Minduntalan Milánóba kellett utaznia annál is inkább, mert itt puszta véletlenségből csupa ismerőssel találkozott. Rossini most állandóan itt lakott Milánóban. Nori vendégszerepelt a Scalában, Ricordieknál találkozott Pixisszel, az utcán pedig egy napon kibeszaladt bele, nem másba, mint a kedves, jó és oly régen nem látott Hillerbe. Mindebből újabb milánói utazások megbeszélése és újabb hangversenyek terve származott. Sikerével nagyon meg lehetett elégedve, csak a műsorok összeállításával volt baja. Beethovent vagy Webert lehetetlen volt kitűznie. Az olaszok egészen más zenei táplálékon nőttek fel. Karácsony első napján megszületett a második gyermek, leányka lett ez is. Kómóban látta meg a napvilágot, Kozimának keresztelték. Mari az anyakönyvben Mari de Flavigny néven szerepelt, miután a pap hosszú ideig firtatta, hogyan lehet Mari de Flavigny az, aki az Angelo Szálló névsorában Dagul grófnénak szerepel. Nagy neheze mégis bejegyezte végül a kis Kozimát a világ új halandói közé. Mari úgy határozott, hogy két gyermekét most már maga fogja gondozni. Olaszországba jövet, megálltak Genfben, és meglátogatták Blandint. A csöpség már kezdett gagyogni, és olyan aranyos volt, hogy Mari nyomban fel akarta nyalábolni és magával hozni. De a kicsi náthás volt. Kurétné haladékot kapott, míg a gyermek meggyógyul, éppen most, mikor Kozima született, nyugtalanító hírek jöttek felőle, állapota rosszabbodott. Mari tele volt aggodalommal, és esküdözött, hogy mihelyt a keze közé kapta a gyereket, sohasem válik meg többé tőle. Mikor már talpra állott, és utazásra képes állapotban volt, elhatározták, hogy elmennek Velencébe. Milánót és a tavakat megelégelték. Brescia, Vicenza, Padua és más városok, mint gyönyörű képeskönyvek nyíltak ki előttük. Franciának olyan tágra nyílt a szeme, mint a lelke. Egy-egy kép előtt gyermekesen újongani kezdett, és mindenáron igyekezett Marit magával vonzolni az elragadtatás bűvöletébe. De Mari nem tartott vele. hűvös és önmagából ki nem lépő dáma maradt. Százszor és százszor megtörtént már, hogy mikor ő nem tudott hova lenni a lelkesedéstől, Mari elérhetetlenül idegen távolságban maradt tőle. Hevesen vágyott rá, hogy Mari szóljon valamit, ha mindjárt csacsiságot is, de lelkesség legyen benne, szárnyalás az élettársal, lendület. Hiába, hiába, hiába. Az asszony unatkozó közönye mozdíthatatlansága. Őt is a földre szállította a fellegek közül. A puszta folytja így el visszhang nélkül a belekiáltott szót. Velencében a Marseille albergóban szálltak meg. Francit már megelőzte milánói híre. A színigazgatók, kottakereskedők és ügynökök már érkezése másnapján körülsereglették különböző üzleti ajánlatokkal. De ő csak félfüllel hallgatott rájuk, mindenáron a bűvös város csodáit akarta látni. A gondolázásnak úgy örült, mintha 10 éves lett volna, aztán a Dózse palotában, aztán a Piazzán bámulni az Orologiót, aztán a San Marco mozaikjai, Veronese, Michelangelo, csodák, ámulatok, mennybe menetel. És mellette Mari. Mari, aki vagy fázott a gondolában, vagy otthon felejtette karmantyúját, amelyet vissza kellett menni, vagy panaszkodott, hogy rosszul lesz a víz szagától. Olykor lopva oldalt nézett, és hirtelen elcsodálkozott, hogy hogyan került össze ezzel a vadidegen asszonnyal. Figyelte túlkorán hervadó arcát, amelynek 35 esztendeje 40-et mutatott, de aztán elrestelte magát. Ennek az asszonynak sorsába ő nyúlt bele. Ha a régi szerelmet nem adhatja neki többé, legalább a látszatával tartozik türelemmel, gyengétséggel és figyelemmel. A Fenice színház színlapján izgalmas megütődéssel látott egy nevet. Charlotta Unger. És mikor a primadonna kilépett a színpadra, azonnal ráismert. Ő az, a hajdani Karolin, a székesfehérvári leány, első bécsi hangversenyének szereplője, első Tétova gyermekszerelmének ideálja. Gyorsan kiszámította, hogy hány éves lehet most. Akkor 18 volt, most tehát 35. Annyi, mint Mari. Az Unger nevet már hallotta emlegetni Milánóban is, de elment a füle mellett. Sohasem képzelte volna, hogy a híres olasz koloratúra énekesnő a hajdoni Karolinnal azonos. Mialatt Karolin énekelt, behunyt a szemét, és megpróbálta visszaringatni magát kisfiú korába. Ó, Bécs! Ó, Stefan Sturm! Ó, Salieri órák! Ó, régi kapuajak és macskafejű kövezet! De felrezzent arra a neszre, hogy Mari elejtette legyezőjét. Szolgálatkészen hajolt le érte. Karolinnal aztán személyesen is találkozott, egy házi hangversenyen akadtak össze. Az énekesnő éppen olyan elfogult volt, mint ő. Egyik se tudta a kellő hangot megtalálni. Felelevenítették a bécsi találkozás emlékét, de nem sokat beszélhettek. Franciának vissza kellett sietni Marihoz. De amikor elváltak, mind a kettő visszanézett. És gyorsan találkozó pillantásuk azt mondta, hogy még sok mindent kell beszélniük egymással. Franci kezdett hosszabb tartózkodásra berendezkedni. Gondolát bérelt, és hogy az olasz társalgást gyakorolja, hosszasan társalgott Cornélióval, a gondolással, aki aranygombot hordott fülecimpájában, és kámeás aranygyűrűket az ujján. Aztán könyveket kutatott, mert Mari folyton panaszkodott, hogy nincs olvasni valója, és amit itt a boltok kínálnak, az csupa szemét. Könyvkeresés közben meglátott valamelyik boltban egy bécsi lapot. Karolina felbukkanása úgy felélénkítette Bécs emlékét, hogy megvette a lapot. És az első, amit meglátott benne, a magyarországi árvíz katasztrófáról szóló tudósítás volt. A Duna áradása rettenetes csapást mért Magyarországra. A sok halottat még megközelítően sem tudták összeszámolni, és a hajléktalanul maradt családok száma sok-sok ezer. Budán és Pesten szörnyű pusztítást vitt véghez az áradat. Sorra dőltek össze emeletes házak az utcákon végig, mind a két város víz alá került, a nyomorúság leírhatatlan. A bécsi lap arról is hírt adott, hogy a császár egész birodalmában mindenütt megmozdult a jótékonyság. Nem ment haza. Kószált a Piazza négyszögében és a Mercéria szűk közein. Lelke napok óta gyermekkori emlékeiben gyönyörködött, és most ezekbe az emlékekbe csapott bele a magyar katasztrófa híre. Most hirtelen eszébe jutott, amire különben alig szokott gondolni, hogy ő magyar. Visszaemlékezett mind arra, ami hazai földből megmaradt benne. A doborjáni évek, a pozsonyi hangverseny, a magyar mágnások tündöklő társasága, a pesti utazás, a Duna két partjának felejthetetlen képe, a rejtelmes és minden idegszálának szövetében örökre élő cigány muzsika, Bihari hallatlanul izgalmas hangversenye, ó, és az a magyar plakát, amelynek értelmére még ma is emlékezett, hogy zsenge tehetségével majd a dicsőséget szeretne aratni a haza számára. Megállt. Megállt az utcán, nézte a járókelőket, Ferdinánd császár alattvalóit. Mik ezek? Olaszok. Mi a hazájuk? Ezeknek is, mint neki, a nagy Ausztria egy darabkája. De belenceiek, és akárhová kerülnének a világon, imádnák Velencét. Mi az, ami egy földhöz olyan természetfeletti erővel odaköti még az eltávozottat is? Nem tudott válaszolni, és nem is sokat törte a fejét rajta, csak nagyon érezte, hogy magyar. És amíg hazájának gondolata így tüzesedett és dagadt a lelkében, ennek a léleknek más sarkaiból más ösztönök, más fonalat eresztettek, mint meg annyi leselkedő pókok. Meg nem vallott ösztöne arra unszolt, hogy vesse le egy kis időre Mari társaságának kalitkáját. Karolin által felkavart emlékei sóváran kívántatták vele Bécset. Beleszületett adakozási ösztöne arra indított, hogy valami formában részt vegyen a sok-sok ezer hajléktalan magyar megsegítésében. A szálak azok fonódtak, és hálójukban egyszerre csak meg volt fogva a lélek. Hazasietett. Mari az ablaknál ült, és unatkozó tétlenséggel nézett ki az utcára. Mari, olvass el ezt a lapot! Nekem azonnal utaznom kell. Jótékony hangversenyt fogok rendezni Bécsben. Az asszony átfutotta a tudósítást. Aztán kedvetlenül felnézett. Ne okoskodjék, hát ezt nem is vehetem komolyan. Ezért itt hagy engem egyedül. Mennem kell, Mari. Számítok arra, hogy nem nehezíteni, hanem könnyíteni fogja nekem ezt az utat. Egyedül nem marad, már is összebarátkozott Paul Castro grófnéval. Azon kívül külön megkérem a kis Malazzoni grófot, akit maga olyan kedvesnek talál, hogy álljon rendelkezésére, vigye gondolázni, kísérje színházba. Értse meg, Mari, muszáj mennem. A szülőföldem van bajban. Tőlem elvárhatják, hogy segítsek. Mi az? Hirtelen felfedezte, hogy magyar? Pontosan így van. Hirtelen felfedeztem, hogy magyar vagyok. Sokan vitatkoztak. A franci nem engedett. Ez volt együttélésük óta az első eset, hogy Marinak egy főben járó kérését nem teljesítette. Elutazott. Már a postakocsiban szabadnak és boldognak érezte magát. Olyan jól aludt a kényelmetlen ülésen, mint a bunda. A Vörti tónál ébredt fel. Bécsben a Hotel zur Stadt Frankfurtban szállt meg. Első útja Amádé grófhoz vezetett. A gróf úgy ölelte mellére, mint a hazaérkező fiút szokás. És amikor Franci közölte vele, hogy a magyar árvészkárosultakon jött segíteni, még egyszer megölelte. Ezzel még boldogabbá tesz, mint a viszontlátással. Tehát a vér az nem válik vízé. Második látogatása Csernyinek szólt, a harmadik a Haslinger féle zenemű kiadó cégnek. A hír, hogy Bécsben van, úgy szólván órák alatt elterjedt. És amikor megjelent a hír a lapokban, hogy a világhírű Franz Liszt hangversenyt rendez honfitársai javára, még nagyobb lett a szenzáció. Újságírók, kiadók, fiatal szerzők, külföldre vágyó ifjú művészek reggeltől estig adták egymás kezébe szobája kilincsét. Arcképét megrajzolták, sokszorosították, kirakatba tették. Az első két napon 50 fogyott el belőle. A Bécsben tartózkodó magyar előkelőségek sorra keresték fel. Megjelent nála többek között egy erdélyi mágnás, Báró Józsika Sámuel, udvari kancellár, aki rá akarta bírni, hogy keresse fel az árvíz sújtotta helyeket. Aztán Erdélyben is rendezze jótékony hangversenyt. Az erkölcsi és anyagi siker bízza az erdélyi arisztokráciára. Megígérte, hogy igyekezni fog. Még meg sem melegedett Bécsben, már tele volt meghívásokkal. Illőnek találta tisztelegni a Metternich herceg házánál, hogy megköszönje a hajdan kapott ajánlóleveleket. A divatos etikett szabályai szerint az első névjegydobásnál még nem hívták meg. De a másodikra már megjött a dinére szóló meghívás. A hercegnőkisé fölényesen kérdezte tőle, jó üzleteket csinált odalent Olaszországban? És ő azzal a hányaveti élességgel, amely nagyon előkelőkkel szemben mindig szájára tolakodott, így felelt. Én nem kereskedő vagyok, hercegnő, hanem művész. A hercegnő, akinek hír szerint nagyon is helyén volt a nyelve, hirtelenében nem tudott mit felelni. De minden jel azt mutatta, hogy a művész ezúttal utoljára vendége a hercegi asztalnak. Általában, akik találkoztak vele, kissé nyeglének és színészkedőnek tartották. De amikor meghallották zongorázni, egyszerre minden szív feléje fordult. Nyegleségét az elkényeztetett kedvenc modorának is, jogos önérzetnek is lehetett mondani. Színészkedéséről pedig lassanként kitűnt, hogy az cseppet sem mesterkélt, hanem természetes kifejezése egy forrongó, lázongó, állandó zenei bűvöletben élő temperamentumnak. Különösen az öreg Dietrich Stein herceg szerette meg, a Thalberg természetes apja. A fehérhajú finom öreg úr meghívta magához, és meglepő dolgot közölt vele. Kedves fiatal barátom, a maga kartársa, Thalberg, akiről talán tudja, hogy közel áll hozzám, azt írta nekem külföldről, hogy bocsássam magának rendelkezésére az ő zongoráját, ha hangversenyén használni tudja. A zongorát nem fogadta el, de az ellenfél gavalléros gesztusa nagy hatást tett rá. Mit érezne most, gondolta magában szégyenkezve, ha egyik bécsi lap cikke Thalberg aláírásával ledorongolná az ő szerzeményeit. Ehelyett udvarias és gyengéd figyelmet kap ellenfelétől. Eddig, ha tagadta is, gyűlölte Thalberget. Most a tagadta is, önkéntelenül szeretni kezdte. A hangverseny sikere az eddigi pályájának valamennyi nevezetes sikerét felülmúlta. 16-szor tapsolták ki a dobogóra. És amikor utolsó számát befejezte, rengeteg virág repült feléje. Mikor az épületet elhagyta, csoportosulás várta kint. Lelkes fiatalemberek nem hagyták kocsiába ülni, vállokra emelték, úgy vitték egy jó darabon, közben harsogó lelkesedéssel ünnepelték. És pedig nem hóhókat kiabáltak, hanem ezt, éljen Liszt Ferenc. Magyarok voltak. Tüzesek, lendületesek, nagyon lelkesedők. Remegő szívvel ismert a tömegben önmaga sajátságaira. Most még jobban érezte, hogy magyar. Metternichék a hangverseny után megint meghívták. De milyen különbség volt a fogadtatás múltkori és mostani hőfoka között. Az asztalnál díszhelyet kapott, a hercegnő bizalmas kedvességgel kezelte, a herceg félre ismerhetetlen tiszteletet mutatott iránta. És az asztalnál egyszer csak annak lehetőségéről kezdtek beszélni, hogy Anna Karolina császárné meg fogja hívni a művészt az udvarhoz. Ez csak formaságokon múlik, jegyezte meg a herceg, a főudvarmesteri hivatal sürgős jelzéssel átír a rendőrfőnökséghez, és bekéri az ön adatait, a rendőrség megteszi a maga jelentését, a főudvarmesteri hivatal elküldi a meghívót. Kész. Franci boldogan várta a meghívót. Közben sok időt töltött együtt egy nagyon érdekes német leánnyal, aki nem volt más, mint Klára Wick, Schumann menyasszonya. Klára ugyanekkor hangversenyezett Bécsben, és Franci kedvéért még ott maradt pár napig. Jegyese műveiről akart tárgyalni Francival. Bemutatta neki az új Schumann szerzeményeket, hogy azok a híres ember műsorára kerüljenek. A 19 éves leány, akinek feltűnően szép szeme volt, olyan rajongással beszélt vőlegényéről, olyan héppel, gonddal, okossággal igyekezett mennél nagyobb hasznára lenni a távollevőnek, és főként olyan mély zenei tudással méltatta választottjának rendkívüli tehetségeit, hogy Franciának szívében nyilallott az irigység. Igen, meleg levelet írt azon nyomban Schumannak, és nem mulasztott el a levélben a Klárának szóló elragadtatott bókokat. Első hangversenyét a második követte, azt is jótékony célra adta. De aztán a vállalkozók valósággal ostromolni kezdték. Most már adakozó szándékának elegettet, ezentúl játszék a saját konyhájára. A pénz a földön hever, csak le kell hajolni érte. Ilyen sikere itt még soha senkinek nem volt, még Paganininek sem. Franci igent mondott, egyik hangversenyt a másik után adta, és a belépőjegyek nem lehettek olyan borsosak, hogy mind el ne fogyott volna. Valósággal dőlt hozzá a pénz. Egetverő sikerei közben érkezett vissza Bécsbe Thalberg. Az öreg Dietrichstein herceg meghívta őket együtt ebédre. És a hármas ebéd kellemes hangulatában egyszerre semmivé foszlottak a párizsi párviadal kesernyés emlékei. Megtörtént a csoda, Liszt és Thalberg kezdtek összebarátkozni. Hogy még jobban összemelegedjenek, ahhoz csak az idő hiányzott. Franci nem ért rá semmire. Naptárában már fél órákra tagolva tologtak a társadalmi meghívások, és folyton pénzt öntő üzleti találkák. És napról napra olyan nyíltan jelentkező asszonyi érteklődések vették körül, hogy csak ki kellett nyújtani a kezét. És ő kinyújtotta. Részeg lett a sikertől, a minden téren ráomló sikertől, habzsolta, ahogy bírta, tombolva örült szabadságának, s a szobájában a pincér ott felejtett csipkezsetlendőt talált, azon 9 ágú volt a korona. Csak az az udvari meghívás nem akart megérkezni. Egy napon Jósika báró társaságban bizalmasan félrevonta. Újságolta, hogy beszélt valakivel a főudvarmesteri hivatalnál, aki elmondta, hogy a formaságként bekért rendőri jelentésben szépséghibák vannak. A jelentés megemlíti, hogy Liszt Ferenc vadházasságban él együtt egy francia főúri hölggyel, azon kívül szoros barátságot tart fenn egy szocialista tanokat hirdető Georges Sand nevű írónővel. Meg kellene mozgatni egy-két udvari embert, mert a császárné erkölcsi dolgokban nagyon kényes. Megérné, mert a szerepléssel együtt járhat az udvari zongora művészi cím, azzal pedig csinos évjáradék van összekötve. No, más tervem is van, mondta Jósika báró. Már beszéltem is róla Amadé gróffal és más magyar urakkal. Mi azt szeretnők megcsinálni az udvarnál, hogy a császár önt nemesi rangra emelje. Franciának, a köztársaságinak, a szénszimonistának, a Lamennais iskolájú demokratának nagyon dobbant a szíve. Nemesség. Ha úgy írhatná alá levelet, hogy F. de Liszt, vagy F. von Liszt, hogyan lépne Marie elé, és mennyire örülne Párizsban anyja? De viharos örömét visszafojtotta, meghajtotta magát, és magára erőszakolt nyugalommal felelt. A kitüntetés végtelen boldoggá fog tenni, de a magam részéről egyetlen lépést sem tehetek érte. Az nem is az ön dolga, majd mi megtesszük, amit lehet. És az udvari meghívás mégiscsak megérkezett. A császárné kíváncsisága nyilván erősebb volt, mint erkölcsi dolgokban tanúsított szigora. De Gaulle grófné kedvese és Georges Sand barátja megjelenhetett ő császári és apostoli királyi felségeik előtt. A burg hatalmas épülete, amelyet olyan elhalkuló megilletődéssel szemlélt kisgyerek korában, megnyílt előtte. És mikor udvari alkalmazottak vették szemügyre még harisnyáját is, hogy öltözködése nem vétette a kötelező előírás ellen, amikor suttogó főkomornyik magyarázta neki az utat egyik teremből a másikba, mikor a nesztelenül járókelő lakályok és szoborszerű merevségben álló testőrök között várakozott a kitűzött percre, köztársasági szívét szorongó tisztelettel töltötte el a Habsburgok irdatlan magasságú hatalma. Igyekezett összeszedni magát és levetkezni bosszantó elfogultságát, mikor az udvar bevonult. Azt gondolta magában, hogy pontosan mindent meg fog figyelni, mert Marinak, aki imádja az udvari események részleteit, mindent el akar mondani. De érzékei eltompultak. A halk sarkantyú pengés és ruhasúgás közepette bevonuló ötödik Ferdinánd, a császárné, Lajos főherceg és az egyenruhákban tündöklő kíséret összefolyt előtte. Csak akkor találta meg magát, mikor játszott. Schubert Stenthenjét játszott a saját átírásában, aztán a Genfben született bravúrkeringőt. Az utolsó akkord után az udvar felkelt, és ahogy bejött, sarkantyú pengetés és ruhasúgás közepette kivonult. Se bemutatás, se kegyes megszólítás. Se semmi. Mindegy, játszott az udvarnál. Az a summa, amelyet hangversenyei eredményeképpen Pestre küldött, meghaladta a 25 ezer forintot, és ez a hatalmas összeg akkora lökést adott a bécsi gyűjtésnek, hogy az adományok azonnal jóval magasabbra szöktek. Népszerűsége a felhőkig ért. Nyugodtan állíthatta, hogy Bécsben ő a legnépszerűbb ember. Thalberget saját városában teljesen és végérvényesen legyőzte. A bécsi humor így beszélt kettőjükről. Liszt ist das Mandel, Thalberg ist das Weiberl. Szeretett volna azonnal levelet írni George Sandnak, hogy Közölje vele, itt Bécsben bezzeg, nem tekintik nőiesnek. Legnagyobb öröme abban a zabolátlan imádatban tellett, amely honfitársai felől ömlött feléje. Igen sok magyar levelet kapott, de nem tudta őket elolvasni. Bécsi magyar barátai, főként gróf Festetics Leó fordítgatták le neki. A rajongás, sőt, valóságos istenítés, naív, kedves okmányait. Szinte minden levél kérte, biztatta, unszolt, hogy jöjjön egyszer haza is. Az a szó, hogy hazamenni, új és meghatott melegséggel töltötte el. Most rögtön szeretett volna Pozsonyba és Pestre menni. De minden siker, minden öröm, minden terv hátterében ott állott a Velencében hagyott Mari szemrehányó alakja, gondolta. Hát, ha rá lehetne venni Marit, hogy jöjjön Bécsbe. Így le lehetne szerelni szemrehányásait, és Magyarországra elmehetnének együtt. Írt neki, hogy jöjjön. Aztán meggondolta, írt neki, hogy mégse jöjjön. De már másnap megint hosszú levélben sürgette, hogy mégiscsak jöjjön. Mari hosszú napokon át semmit sem válaszolt, neki végre rövid hír jött Velencéből. Mari nagyon beteg. Sóhajtva mondott le a magyar útról, úgy hagyta ott Bécset, mintha lángpallossal üzték volna ki a paradicsomból. Útközben a gyönyörű napok emlékeit idézgette vissza behuny szemmel, újra átélte a sikerek forró, dübörgő lármáját, a titkos szerelmek részeg ízét. Ha Mari betegsége, melynek természetét sem ismerte, eszébe jutott, kegyetlenül eltolta magától a gondolatot. Az utolsó percig szabad akart lenni, mielőtt a most már rabságnak érzett együttes élet ajtaja ismét becsukódik mögötte. Marit azonban nem találta betegnek. Nem volt semmi baja a világon. Nem volt nehéz kitalálni, hogy a rettenetes lázok, az önkívületben töltött éjszakák, a súlyos testi fájdalmak, amelyekről Mari szemrehányó panasszal számolt be, asszonyi mesék csupán. Annyi látszott igaznak, hogy Mari meghűlt és egy-két napig feküdt. De a kitalált szenvedések alapjára állva az asszony a keserű szemrehányások egész viharát zúdította a visszatérőre. Összeveztek. Első ízben együtt élésük óta, de annál élesebben. Mind a ketten jóvá tehetetlen kifakadásokra ragadtatták magukat. Franci nyersen megvallotta, hogy régi szerelme már nem él, számára nem Mari az egyetlen nő többé, és Bécsben meg is csalta. Finom kis hölgyek lehettek azok, akikkel magának ott dolga volt. Senkik, mindenki rongyai. Nagyon tévedt, lobbant ki belőle a sértett ifjúság. Voltak olyan előkelők, mint maga. Dagul grófné végigmérte kedvesét, és gőgösen vágta oda a szót. Parvenu. Ez a vihar napokig tartott. Apróra kiteregették eddig elhallgatott sérelmeiket mind a ketten, csak úgy ömlött a szó belőlük. Évek félretett érzékenységei, sértődései, vágyai kerültek napfényre. Ilyetten látták mind a ketten, hogy hosszú idő óta milyen hazugságban éltek. De azzal, hogy a zsilipek felszakadtak, mind a ketten meg is nyugodtak valamennyire. Kiábrándult, fáradt beletörődés következett a keserves és szenvedélyes szóváltások hosszú sora után. Szerelmük szépséges égkövek ketté hasadt, de a kettéhasadt égkövet, amely szétszeretett volna hullani, erősen egymáshoz szorította megoldhatatlan helyzetük vasgyűrűje. Nem tudtak határozni semmit, tehetetlenül bízták a jövőre, ami majd történik velük. Bolyongani kezdtek. Mari unta Velencét, elmentek Lugánóba. Ott is elunta, elmentek Kómóba. aztán elmentek Milánóba. Mikor Mari komolyan beteg lett, az orvos Lukkába küldte őket. Folytonosan jöttek, mentek, mint két bezárt vak, akik egymástól szabadulni szeretnének, de mindenütt rácsba ütköznek. Franci hangversenyezett, komponált cikkeket írt. Kellemetlen ügye is támadt Milánóban, bírálatot írt a Scala zenei színvonaláról, és az egész olasz zenei élet egyoldalú irányáról a Gazette Musicaléba, ezért a milánói lapok hevesen kifakadtak ellene. Hálátlansággal vádolták, és névtelen levelek is érkeztek címére, amelyek veszedelmesen fenyegették. Ő nyilatkozott a lapokban, hogy szándékai tiszták és használó szándékúak voltak, a fenyegetésektől pedig nem ijed meg. Ekkor és ekkor nyitott kocsiban végig fog kocsizni Milánó utcáin egyedül, mindenki megtámadhatja, aki akarja. Végig is kocsizott, de nem támadta meg senki. Azonban a milánói közönség, amely nemzeti szívügynek tekintette a Scalát, elfordult tőle. Kedvetlen volt, nyomott és gyötrött. Összezárva azzal, akitől szabadságvágyó ösztöne elszakadásra unszolta, megnyugvást kereső kínjában éppen ahhoz menekült, akitől menekülni szeretett volna. És ugyanígy volt vele Mari. Kétségbesve próbálták újra és újra, hát ha fel lehetne éleszteni a régi tüzet csókjaikban. De minden ölelés hétköznapi hebe után csak a sivár magányosságot és a riasztó idegenséget érezték önmagukban. Egy esztendei levelezgetés után Mari végre visszatudta szerezni Blandint Genfből. A kicsike réges-régen meggyógyult, és kitűnt, hogy nem is a betegség volt a gyermek utazásának akadálya, hanem Demeleier, a protestáns pap. Ez rendkívül megszerette a gyereket, és nem akart megválni tőle. Részint önző szeretetből tartotta vissza, részint abból a papi meggondolásból, hogy a leányka nevelésére egyáltalában nem lesz hasznos, ha ennek a rendszertelenül kóborló, nem kifogástalan erkölcsű párnak szülői hatása alá kerül. Minden módon halogatta a gyermek kiadatását, egyik kifogást a másik után eszelte ki, de végül is meg kellett válni a kicsitől. Adolf Pictet erélyesen közbelépett Mari kérésére. Huretné felpakolta a gyereket és elhozta Firenzébe, ahol Mari találkozót adott neki. Most már mind a két kislány ott volt az anyjánál, és ugyanekkor bizonyossá vált, hogy nem sokára a harmadik gyerek is meg fog érkezni. Franci mozdulattan arccal némán fogadta kedvese közlését, fogoly életére, börtönőre a sors harmadszor is ráfordította a kulcsot. A nyughatatlan vándorlás démona Rómába vitte őket. Franci úgy érezte, hogy szíve kiugrik a melléből. Gyerekkora óta sohasem úgy gondolt Rómára, mint egyik világvárosa a többi között, hanem a földkerekség szent koronájára, Krisztus idelent kirendelt helytartójának fényességes székhelyére, ahol a katolicizmus örök orgonabúgásában a festészet és szobrászat csodálatos remekeinek rengetege közt andalokat a vándor. Alig bírt türelmetlenségével, hogy rögtön fusson, lásson, nézzen, gyönyörködjék. A Via Purificazione egy öreg házában találtak állandó lakást. Két gyerekkel, az eljövendő harmadikkal és Dajkával már nem élhettek fogadóban. Berendezkedtek, pénzük megvolt hozzá. A lakással inkább Mari foglalkozott. Franci reggel elrohant, hogy a látnivalóba vesse magát. A szerencsés véletlen mindjárt az első napokban megbecsülhetetlen képzőművészeti kalauzhoz juttatta. Megismerte Ingres-t, a híres francia festőt, aki otthon meghasonlott a párizsi művészeti viszonyokkal, és eljött Rómába az itteni francia akadémia igazgatójának. Finom, kedves öreg úr volt, közel a 60-hoz, és mint Franci mindjárt ismeretségük legelején megállapíthatta, kitűnő hegedűs. Már ifjú korában tagja volt szülővárosa Montauban színházi zenekarának, és ha főpályául a festészetet választotta is, sohasem szűnt meg muzsikus lenni. Az új ismerősök pompásan kiegészítették egymást. Esténként duókat játszottak hegedűn és zongorán, és méreható zenei eszmecserét folytattak, nappal pedig Ingré képek és szobrok között kalauzolta fiatal barátját, részletesen magyarázott neki műtörténetet, klasszikus irányokat, esztétikai problémákat. Franci úgy járt kelt, mint az álomlátó. Muzsikával, képpel és szoborral való együttes és szoros foglalkozása közben egyszerre felvillant benne egy nagy megismerés, amely ragyogó világossággal töltött el a művészet miben létéről alkotott gondolatait. Rájött, hogy minden művészet ugyanegyet beszél, csak nyelvük különbözik. Ez a világos gondolat voltaképpen mindig élt benne. A szentszimonistákkal, aztán Lamennais abbéval folytatott hosszú beszélgetéseiben már benne foglaltatott, de itt most Ingré mellett kapott szabatos formát. Raphael képeiről Mozart zenéje szólt hozzá. Michelangelo képei Beethoven zendítették meg benne. Ingré a Medici villában lakott, itt felejtetetlen órákat töltöttek együtt. Ha zenélni vagy beszélgetni kezdtek, az első mondat után már fennszárnyaltak az ihlet földön túli kékségében, hétköznapi mi voltuk lefoszlott róluk, mint a megdécsőültekről, és ott lebegtek abban, ami a legszebb, a legnagyobb és örök. Szerzett még egy másik jó barátot is. Ez fiatal szerzetes volt, német születésű, Teinernek hívták. Nyelvismerete és rendkívüli történelmi tudása folytán rendje Rómába vezényelte, hogy a Vatikán könyvtárának segítségére legyen. Padre Teiner volt az, aki a katolicizmus rajongójának úgy mutogatta az egyház múltját, mint Ingré mutogatta minden művészetek múltját a művészet rajongójának. Franci bejáratos lett a Vatikánba, megismerte a pápai székhely hallatlan kincseit, tanulmányozta a nemrég felállított Etruszk múzeumot, ódon ritkaságokat lapozgatott a könyvtárban, és mint a tündérmesét hallgató gyermek figyelte Teiner előadásait egy-egy goblenről, márványtorzóról, freskóról, kápolnáról, amelyekhez a hatalmas és örökkévaló egyház hagyományai fűződtek. Látott bíborosokat jönni-menni, akiknek szoknyája alól piros harisnya villant elé. Látott Ázsiából érkező feketebőrű, különös ruházatú papokat, látott parádét a Szent Péter templomban, áhítatosan bámészkodott a Sixtusi kápolnában, lelkében egymásba ömlött a két rajongás, a vallásé és a művészeté. Festmény, szobor, hitágazat, muzsika egyé olvadt benne, és lelkét valami állandó átszellemült lebegésbe emelte. Ott létének hamar híre ment. A meghívások gyorsan következtek. Pixis megint útjába akadt. A púpos zongoraművész Rómába kísérte nevelt leányát, a fitos kis Francillát, aki valaha Chopinnek annyira tetszett. Franci szívesen fellépett a Francilla első római hangversenyén, és így a túlbuzgó nevelőapa elérte, hogy a hangversenyterem ugyan megtelt, de Francilláról nem beszélt senki, mindenki csak a varázslatos Lisztről. Mi van Chopinnel? Kérdezte Franci. Rég nem váltottunk levelet. Nem tudom, most nincs Párizsban. Azt tudja, ugye, hogy Sand és Chopin most együtt élnek. Hogy nagy a szerelem? Nagy. Az utolsó, amit hallottam róluk, az volt, hogy George fia megbetegedett, és együtt mentek el Mallorca szigetére. Chopin, George, Párizs. Régi világ, mintha nem is lett volna valóság, úgy hallgatta. Aztán Galicin hercegnél hangversenyezett, aztán egy orosz mágnás kérte fel hangversenyre, Vilorszky gróf. Mikor ennek a hangversenynek műsorát összeállította, Annyi baja volt a felkérendő művészekkel és előadandó darabok egységes jellegével, hogy végül elunta. Nagyot gondolt, felkereste a grófot, és közölte vele, hogy az egész hangversenyt ő maga egyes egyedül akarja végigjátszani. Ön egyedül? Hát erre még nem volt példa. Félek, hogy nem lesz közönségünk. Tömve lesz azért jót állok, erre elég vagyok magam is. De hát mit fog szólni a közönség? Ez kisé vakmerő újítás. Egyetlen ember és egy egész műsorát igazán merjeszt vállalni. Bízza rám az egészet, kedves gróf, mondta ő jókedvűen. Le concert, c'est moi! Az újítás vakmerő, az igaz, hát minden újítás vakmerő. Tehát valakinek csak el kell kezdeni. A különös újítás nagyon tetszett. Kedvére állíthatta össze az egész műsort, a darabok stílusa nem szenvedett törést, a hangverseny hangulata teljes maradt, és mindvégig mélyült. A hallgatók nem tudták, miért varázsolta el őket ezúttal jobban a muzsika, mint máskor. Franci tudta. Igen, nagy örömet élt abban, hogy kísérlete sikerült. El is határozta, hogy ezentúl minden hangversenyén, ha csak nem a más kedvéért lép fel, egymaga fog szerepelni. Vonzó ereje, fizikuma, egyhangúsággal, sohasem fenyegető, bőséges műsora mind megengedik neki azt, ami másnak még nem mert eszébe jutni. Műsorán mostanában jelent meg egy új és nagy esemény. Egy idő óta azzal foglalkozott, hogy lejátsza zongorán Beethoven szimfóniáját. Zongorás tudása most már nem ismert lehetetlenséget. Öntudatosan merészelt vállalkozni arra, hogy a szimfóniák zenekarának minden hangszínét tolmácsolja a zongorán. Az ötödikkel és a hatodikkal kezdte. Ingré valósággal megrendült, mikor az ötödiket először lejátszotta neki. Hát nem hittem volna, hogy ez lehetséges. Maga nem csak azt mondhatja el, hogy le concert c'est moi, hanem azt is, hogy l'orchestre c'est moi. Csodálom magát és munkáját. Soha még ennyire zene nem volt az enyém. Jobban, mint gondolja. Ennek az ötödiknek átírását önnek akarom ajánlani. Ingré válasz helyett megölelte az ifjú barátot. A hajnal is rájuk köszöntött, addig muzsikáltak. Holt fáradt volt már mind a kettő, de rajongó csillapíthatatlanságukban alig tudták abba hagyni. És nem csak a Medici villában zenéltek. Egy új hangszer kezdte őket különösképpen érdekelni, az orgona franci harmóniumon is gyakorolt ugyan, de Tejner közbejárásával könnyen jutott templomi orgonához is. Mikor aztán a francia követség valami hivatalos alkalomból ünnepi misét rendezett a franciák hivatalos római templomában, a Chiesa San Luigi-ban, a mise alatt eljátszott néhány Bach fúgát. Taps nélkül, de nem kisebb művészi gyönyörűséggel. Mindezekben a lelkes izgalmakban Mari nem vett részt. Közel is volt már a kisbaba érkezéséhez, de meg a szellemi közösség eleinte buzgón ápolt kapcsai nagyon megereszkedtek közöttük. Mari zenei tudása nagyon kezdetleges volt. Franci magasra törését, küzdelmeit és benső győzelmeit nem értette, nem tudta követni. Annál inkább irogatott. Hát ha egyebet nem, naplót. Vagy lefordította franciára az Elkönig szövegét. Egy-két aprósága baráti segítséggel már meg is jelent párizsi lapokban, már írói álnevet is választott magának, George mintájára férfi nevet, Daniel Stern. A Stern szó németül csillagot, angolul szigorút jelent. Ez akart lenni. A magasan tündöklő, előkelő, hideg csillag. Kettesben keveset voltak, az otthont gyereklárma verte fel. Hajdani meghitt beszélgetéseik nem voltak már sehol, és ha mégis beszélgetni kezdtek, abból szemrehányás lett és panasz. Franci inkább a gyerekekkel játszott, ha otthon volt. Blandin volt a kedvence, a nagyobbik dalt is írt neki. Valami kis olasz verset találtam, amely így kezdődött: Angiolin del Biondo Crin, szőkefürtös angyalka. A kicsi meglepő zenei hallást mutatott, párszori hallás után tisztán és pontosan énekelte a hozzáintézett dallamot vékony hangocskáján. Május 5-én született meg a harmadik gyermek, fiú lett. Anyja ragaszkodott hozzá, hogy Dániel névre kereszteljék. Az apának lettek volna más név ötletei is, de nem vitatkozott. Tűnődve szemlélte bölcsőjében a fiúcskát, akinek csak keresztneve volt bizonyos, vezeték neve eléggé ingattak. Az anya gyorsan felépült, de nagyon ideges volt. Napirenden volt köztük a szóváltás. Pedig Franci rendkívüli türelmet tudott erőltetni magára, de olykor elhagyta a béketűrés. Ha nyugodtan foglalkoztatott gondolataival, egyre nagyobb vonalú tervek bontakoztak ki benne. Úgy szólván évekre elegendő terve volt már, homályosan elképzelte egy nagy Dante szimfónia körvonalait. Erre 3 évet szánt magában. Aztán Faust szimfóniát akart komponálni. Egy orkánya festmény akkora hatást tett rá, hogy azt is le akarta írni zenekarra a Halál diatala címmel. És ennek Holbein-szerűen komponált ellendarabot tervezett, amelynek a Halál komédiája címet adta. Amellett rengeteg kisebb zenei ötlet rajzott benne. De ha dolgozni akart volna, gyereksírással, ajtócsapkodással, jövésmenéssel volt tele a ház. Marinak teljességgel hiányzott a tehetsége ahhoz, hogy múzsa legyen. Ahhoz viszont annál inkább megvolt, hogy a múzsa rangját viselje. Egyszer egy Ronsó nevű fiatal költő látogatta meg őket, aki szemmel láthatóan szerelmes volt Mariba. Éppen rosszkor jött, súlyos jelenet viharzott a grófné és a muzsikus között. Mikor vendég jött, abba hagyták és igyekeztek nyugodt arcot ölteni, de Mari a hármas társalgás mondataiban célzásokkal folytatta tovább a családi jelenetet. Franci remegett a visszafojtott idegességtől. A grófnénak igaza van, mondta valamire Ronsó, a férfit mindig a nő ihleti meg alkotásokra. Vajon mi lett volna Dante, ha nem lett volna Beatrice? Mari győzelmesen pillantott Francira, és az kitörve válaszolt. És mi lett volna a világ összes Beatrice-iből, ha nem lettek volna Danték? A Beatrice-k a Danték által lesznek, és az igazi Beatrice-k meghalnak 18 éves korukban. Azzal felkelt, és elment hazúról. Csak az utcán tért magához. Megdöbbenve csodálkozott saját magán, hogy ilyen brutális megjegyzésre is képes. Ezt eddig nem tudta magáról.